Hölgyeim és uraim, a kar tanácsa. Kérem, hallgassuk meg közösen a himnuszt.
Tisztelt rektor urak, tisztelt rektor helyettes urak, tisztelt egyetemi vezetők, tisztelt dékánasszony, tisztelt dékán urak, tisztelt dékán helyettesek, tisztelt professzorasszonyok, tisztelt professzor urak, tisztelt kari vezetők, tisztelt hivatalvezetők, tisztelt oktatók, tisztelt munkatársak, tisztelt meghívottak. Köszöntöm Önöket az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának kari ünnepségén. Ezen a napon arról emlékezünk meg, hogy 376 esztendeje 1635. november 13-án Nagyszombat városában Pázmány Péter esztergomi érsek bíboros jelenlétében ünnepélyes keretek között megnyitották az újonnan alapított egyetem első tanévét. Másnap Palkovics Márton a logika tanárának előadásával megkezdődött az első tanév az egyetem bölcsészeti karán. Engedjék meg, hogy bemutassam a díszasztalnál ülőket. Dr. Dezső Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának dékánja. Dr. Károly Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának oktatási és tanulmányi ügyekért felelős dékán helyettese. Dr. Orlovszky Géza, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának tudományos és kutatásszervezési ügyekért felelős dékán helyettese. Dr. Brenner Koloman, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának stratégiai ügyekért felelős dékán helyettese. Bemutatom az ünnepi műsor közreműködő kórusát, karunk zenei tanszékének Pro Musica vegyes karát. A Pro Musica vegyes karát vezényli Mincenti Zsuzsánna.
Thank you.
Johann Pachel Bell Magnificat című művét hallották a zenei tanszék Pro Musica vegyes karának előadásában. Felkérem dr. Dezső Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának dékánját ünnepi beszédének megtartására.
A Királyi Egyetem felállításának főképpen az a célja, hogy a magyar ifjúság a megfelelő tudományos eszközök segítségével alapos és sokoldalú képzettségre tegyen szert, és nem csak az egyházi és világi hivatalok ellátására, hanem a tudományok művelésére és a nemes törekvéseknek a hazában való elterjesztésére is alkalmassá váljék. Ezért minden esetre szükséges volt gondoskodni, hogy ezen Királyi Egyetem mind a tanárok számával, mind a tudományszakok sokféleségével messze felülmúlja a többi iskolákat. Már a Ratio Educationis második alapítókiratunk 198. paragrafus és megfogalmazatáját, hogy a Királyi Egyetem eszménye nem csak az adott korban piacképes, vagyis egyházi és világi hivatalok ellátására alkalmas tudás közvetítéséből áll, hanem a tudományok művelése és a nemes törekvéseknek hazában való elterjesztése és része a küldetésének. Micsoda haladó gondolatok. Abban a korban és a későbbiekben sem írta le senki, hogy a felsőoktatás nem termel értéket. Sőt, tevékenységét, a kutatást a hazában elterjesztendő nemes törekvésnek tartották. Magnifici Domini Rectores, Domini Vice Rectores Honorandi, Domini Decani Honorandi, Domini Vice Decani Honorandi, Honorandi Domini Directores Institutorum, Honorandi Domini Doctores Cathedrarum, Domini Professores Spectatissimi, Domini Magistri Honorandi, Civis Academici, Collegi Clarissimi. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi kara fennállásának 376. évfordulóján rendezett karünnepségem. Ezen az ünnepségen nem hallgathatjuk el, hogy a bölcsészettudomány világszerte nehéz helyzetben van. Válságát tovább súlyosbítja, hogy mi, bölcsészek, csak nagyon nehezen tudjuk meggyőzni a társadalmat a bölcsészettudomány hasznosságáról. Már a 19. század közepén megjelent ez a bölcsészettel szembeni ellenérzés, amely a későbbiekben egyszer-egyszer hullámszerűen feltornyosult, majd elcsitult. Somogyi Károly 1859-es akadémiai székfoglalójában írja a bölcsészettudományról a következő sorokat. És igazat megvalva, nincs is a jelen viszonyok közt, mi az enemű tanulmányok folytatására különösen bátoríthatna. Van ellenben sok, mi az enélkül is egyéb vizsgálatokkal elfoglaltat, méltán elérzheti az etéreni föllépéstől, ide tartozik nevezetesen ama, csak nem általánosnak mondható idegenkedés, mely bizonyos, akár előítélet, akár ösztönszerű ellenszem legyőzhetetlen erejével vonja el az emberek többségét minden magasabb bölcsészeti kérdések fölvetése és meghányásától. Mert ki nem volt valaha tanulja azon hidegségnek, melyen napjainkban a praktikus élet emez aranyszázadában mindaz fogadtatik, ami elvont, és semmi gyakorlati hasznot nem ígérő szemlélődéssel fárasztja részint ellankadt, részint ingerült, és éppen ezért a legnyugodtabb kedélyállapotot igénylő filozófiai munkásságra alig képes elméket. Hol vannak már azok az idők, mint például a klasszikus Görögországban, amikor ezrek vagy tízezrek gyűltek össze egy-egy színházban, hogy meghallgassanak egy a poliszba látogató filozófust. Ahogy Plutarkhosz írta, valóban boldog a bölcs, de boldogok azok is, akik hallják a bölcs szájából jövő igazságokat. Vagy hogy Seneca fogalmazott, akkora ereje van a filozófiának, hogy nem csak az gyönyörködteti, aki belemélyed, hanem azt is, aki megfordul körében. Mert jól tudták, hogy csak egy tudomány szabad igazán, az, amelyik szabaddá tesz. És ez a bölcsesség magasra törő, bátor, nagy lelki tudománya. Nem sokkal a Ratio Educationis kiadása után még haladóbb, a felsőoktatás jövőképét alapvetően befolyásoló gondolatok láttak napvilágot. A 19. század elején Humboldt olyan forradalmi gondolatokat fogalmazott meg, amelyek szerint az egyetem célja nem az állam számára szükséges hivatalnokok képzése, hanem a tudományok oktatása és művelése a tanszabadság szellemében. Az oktatás és kutatás összekapcsolásával az egyetemnek az élő tudomány műhelyévé kell válnia, amelyben a hallgató nem csak befogad, hanem a tanárral együttműködik. Humboldt szerint a megoldás a teljes autonómia. Sajnos az ma már gazdaságpolitikai realitás, hogy a humboldti alapelvek nem érvényesülhetnek teljes egészükben. Helyzetünk minden eddiginél nehezebb. Meg kell sajnos érnünk, hogy a történelemben talán páratlan módon maga a társadalom is szembe fordult a maga felsőoktatásával, azon belül is a bölcsészettudománnyal. A filozófusként elhíresült sajtópolémiára reagálva kiadott nyilatkozatunkban már olvasható volt abbéli aggodalmunk, hogy nem csak a bölcsés szakemberek, hanem a humántudományok egészének helyzete társadalmi megítélése romlik. Sőt, lassan azt is meg kell érnünk, hogy más tudományterületek egyes művelői is, akár az akadémián, akár az egyetemeken elbizonytalanodnak a bölcsészettudományok hasznosságát illetően. Arról, hogy milyen legyen hazánk szellemi arculata, talán nem az iparkamarának kellene véleményt mondania, nem a gazdaság élet szereplőinek kellene eldöntenie, hogy Magyarországon a bölcsészettudomány milyen irányba fejlődjön. Talán nem a társadalom véleménye megjelentőinek szerepébe bújóknak kellene utat mutatniuk a magyar felsőoktatás számára. Erre az egyik választ ismét 150 évvel ezelőttről Somogyi székfoglalójából kaphatjuk. Én ugyanis a bölcsészetet, azt legalább, melyet e nevezet alatt érteni kívánok, az emberi tudományok zárkövének, és az ezer meg ezer nemű valamennyi ismeretek értelmi kapcsának tartom. És mint ilyet, méltónak arra, hogy fönséges tanai felől csak a szellemvilág és az igazság országának avatott ismerősei merjenek szólni. Micsoda fontos gondolat. De fordulhatunk egy frissebb forráshoz is. Az Európai Kutatóegyetem mindig a honlapján olvastam egy küldetésnyilatkozatnak és beillő tanulmányt, amely azt az üzenetet hordozta, hogy nem biztos, hogy a társadalomnak kell ködös elvárásokat megfogalmazni a felsőoktatással és a tudománnyal szemben, hanem a felsőoktatásnak kell utat mutatnia a társadalom számára. Sőt, tükröt kell tartanunk a társadalom elé, amiben kénytelen belenézni. Legyünk mi a társadalom élő lelkiismerete, még ha úgy is kell viselkednünk, mint szinopéi Diogenésznek, aki fényes nappal, lámpással a kezében járt a város utcait, és fennhangon mondogatta: embert keresek. A bölcsészettudománynak az a küldetése, hogy a tudományok pásztoraként fogja össze azok nyáját, és próbálja egységes tartalmi és gondolati keretbe foglalni az emberiség szellemi erőfeszítéseit. Itt a tudástemplomában leáldozunk azoknak, már a görög és római antikvitásban is megfogalmazott általános értékeknek, amelyeknek a mai napig meg kellene határozniuk saját civilizációnk, tudósaink és az egész társadalom értékrendjét. Mert ismét Szenek a szavait idézve, a filozófia nem népszerű mesterség, és nem alkalmas a fitoktatásra. Nem a szavakban, hanem tényekben rejlik az ereje. És nem azért alkalmazzák, hogy valamely élvezettel agyon csapják a napot, hogy nyugalommal oszlassák el a csömört, a lelket gyúrja, faragja, az életet szedi rendbe, a tetteket kormányozza, megmutatja, mi a tendő és mi az elhagyandó, leül a kormányúthoz, és a válságok közt hánykolódók útját irányítja. Civész akadémici. Szép dolog az antik bölcselet, belső tartást és elhivatottságot ad, erőt tudunk meríteni belőle, megtudjuk tőle, hogy munkánkat egy jó ügy érdekében végezzük, de hogy mekkora hatást gyakorol érvrendszere a modern társadalomra, sajnos kételkedve fogadjuk. Ezért meg kell keresnünk azokat, a mai kihívások kérdésére adott válaszokat is, amelyek a modern, az erkölcsi példamutatás logikáját magáénak annyira talán nem érzőkor is megért. A magyar felsőoktatásban van olyan kar, amely sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben vagyunk. Kiválóságunk révén minden helyzetben meg fogjuk állni a helyünket, és ígérem, hogy minden kihívásra megkeressük a megfelelő választ. Azt, hogy a HVG által publikálandó hivatalos felsőoktatási rangsorban, a diploma 2012-ben, ismét, egyfolytában immár hetedszer karunk lett Magyarország abszolút első számú kara, nagy dicsőség és hirdeti hallgatói és oktatói kiválóságunkat. Ugyanakkor nagy felelősség is, mert a magyar felsőoktatás többi szereplője tőlünk várja majd azon példák felmutatását, amelyet majd ő is követhet. Az ország nehéz gazdasági helyzetében, amikor a társadalom más szegmenseihez hasonlóan mindannyiunknak újabb terheket kell a vállunkra vennünk a válságból való kilábalás érdekében, amikor az egyetemek költségvetési felügyelőket kapnak a gazdálkodásuk felügyeletére, amikor az egész magyar felsőoktatás, tehát 70 egyetem éves állami támogatása már alig éri el a University of Cambridge éves költségvetésének a felét, vagy a University of Pennsylvania éves költségvetésének az egyhatodát, akkor komolyan el kell gondolkoznunk azon, quo vadis facultas. Tudomásul kell vennünk, hogy a változó gazdasági környezet új stratégia kialakítását teszi szükségessé. Eddigi stratégiánk ideje úgy tűnik lejárt. Ennek a stratégiának a középpontjában az oktatás állt, vagyis az, hogy leggazdagabb képzési portfólióval rendelkezvén nekünk volt a legnagyobb állami támogatott hallgató létszámunk. Arra rendezkedtünk be, hogy mindig lesz egy körülbelül 1600 fős belépő BS és egy 5-600 fős MS állami támogatott hallgatólétszámunk, és ebből a kar komoly bevételekhez jut a képzési normatíva terén. Mondjuk ki, a felvételi eljárások során 59 BA szakirányunkkal, 76 MA szakunkkal és 72 doktori programunkkal taroltunk. 2009 óta azonban sejteni lehetett, hogy ez a korszak véget ér. A kar és az egyetem költségvetése legszilárdabb és minden más szereplő által irigyelt bástyája, az állami támogatás magas, 75%-ot is meghaladó aránya és az ebből származó biztos bevétel volt. Ennek az erős bástyának az alapjai inognak, falai megrepedeztek. Ez az egykor versenyképes költségvetési szerkezet mára kezd korszerűtlenné válni. Lépnünk kell. Ebben a helyzetben új programot hirdetünk, ugyanannak a gazdag portfóliónak most más elemét kezdjük el hangsúlyozni. Két dolgot javaslok. Hangsúlyeltolás a gazdálkodásban és hangsúlyeltolás a kommunikációban. Az első beavatkozási terület a gazdálkodás. Gazdálkodásunkban fokozatosan el kell szakadnunk attól, a kart eddig biztos költségvetési bázishoz juttató szemlélettől, hogy az állami támogatott hallgatólétszám maximalizálása az egyedül üdvözítő stratégia. Különösen egy olyan korban nehéz ezt a stratégiát tovább követni, amikor a bölcsészettudomány hallgatói bázisát, sajnos Európa szerte, az állami támogatott keretszám drasztikus csökkentése és a figyelem, illetve a hallgatói érdeklődés reál tudományok felé irányítása fenyegeti. A karra belépő új BS állami támogatott hallgatólétszámunk a számunkra legkedvezőbb forgatókönyvek szerint is 2014-re meg fog feleződni. 1500-ról 750 körülre fog csökkenni. A rosszabb forgatókönyv szerint szinte teljesen megszűnik a bölcsészettudományok területén a hallgatók állami támogatása. A bölcsészettudomány összes képzőhelye sajnos már 2 évvel ezelőtt rálépett arra az ösvényre, amely a belépő állami támogatott hallgatólétszám éves 10-15%-os csökkentésével szűkítette bázisát. Ennek vagyunk tanúi idén is, és ezzel szembesülünk jövőre is. A kar oktatói létszámát mindig a hallgatólétszám és az ellátandó órák számának alakulásához igazítja. Ezért a csökkenő hallgatólétszám és a kieső bevételek sajnos azonnali beavatkozást igényeltek. Már erre az új korszakra felkészülve vittük véghez a BS kontaktóra szám törvényi minimumra csökkentését, és ennek a kényszernek hatására kezdődtek meg a karon olyan humánpolitikai intézkedések, amelyek hatásaival mindenki szembesült. A véglegesen vagy ideiglenesen kilépők helyét nem tudjuk betölteni. Felmentésekkel csökkentettük az adminisztratív létszámot, megkezdtük a karon második álláshelyüket betöltő részfoglalkozású kollégák több hullámban történő felmentését. Az ő felmentésük hátterében az áll, hogy a mostani jogszabályi környezet szerint a részfoglalkozású kollégák után nem kapunk állami támogatást, vagyis tudományos normatívát, és nem vettük figyelembe az akkreditáció során legalábbis tantárgyfelelősként. Ez a döntés, belátom, csökkenti a kar tudományos sokszínűségét, de sajnos tudomásul kell vennünk, hogy problémáinkkal magunkra maradtunk. Vagy megoldjuk őket, vagy viseljük a megoldatlanság következményeit. Humánpolitikánk során világos alapelveket érvényesítünk. Legértékesebb kincsünk a teljes állású minősített oktató, különösen egy olyan minőségorientált rendszerben, ahol a fokozattal rendelkezők aránya megszabja, hogy például tudományegyetemi kar lehetünk-e, vagy esetleg pályázhatunk-e a kutatókar cím és státusz elnyerésére, illetve az esetleg belejáró többletforrások, kutatási támogatások megszerzésére. Ezért kérem a fokozattal még nem rendelkező kollégákat, hogy sok más dolgot félretéve koncentráljanak fokozatuk mi hamarabbi megszerzésére. A döntések háttere világos, a felelősséget én viselem értük. Megválasztásom után mondtam egy fontos mondatot a kari tanácsban, minden döntésebben egy vezérelvet fogok követni, a kar érdekét. A félreértések elkerülése véget hangsúlyozni szeretném, hogy ezután is mindent megteszünk a lehető legnagyobb állami támogatott hallgatólétszám elérésére. Ők lesznek ugyanis a legmagasabb ponthatárokat elérő hallgatók. Esetükben nem valósul meg a fizetős, önköltséges hallgatók körét alakító, várható társadalmi, a családok anyagi terviselési képességében tetten érhető és sajnos alacsony a bekerülési pontszámokat is eredményező kontraszelekció, hogy ki tudják-e fizetni a költségtérítés összegénél magasabb önköltséget, vagy sem. Ugyanakkor szembesülnünk kell azzal a ténnyel is, hogy az állami támogatott hallgatólétszám nem lesz elegendő az álláshelyek megtartására, a tudományos utánpótlás biztosítására. Elengedhetetlen szükségét látjuk majd, hogy saját bevételeinket növeljük, és a mostani 25% körülről akár 50% körül letornázzuk fel a költségvetésen belüli súlyukat. A kieső hallgató létszámot ugyanis fizetős, önköltséges hallgatókkal kell pótolnunk. Legalább annyi önköltséges hallgatót kell majd fölvennünk, mint annyi állami támogatottat. Tehát körülbelül 7-800 főt, háromszor annyit, mint manapság. Piaci körülmények között kell meggyőznünk a humán beállítottságú ifjúságot, hogy akár még az önköltség fizetés terhelyét is vállalva jöjjenek akarra tanulni, mert itt olyan tudást kapnak, ami megéri a nem csekély befektetést, és biztos jövőt biztosít számukra. Ez a feladat minden eddiginél nagyobb erőfeszítést, vagy inkább odaadást igényel majd. Az elmúlt években a tanév elején tanulni lehettünk annak, hogy hallgatók szinte végeláthatatlan sora kígyózik a kertben, fegyelmezetten, és várja, hogy bejuthasson a hallgatói önkormányzat épületébe, a D-épület melletti egykori neutron laborba. Ők azok az állami támogatott hallgatók, akik éppen szociális támogatási kérvényüket adják le. A legfrissebb statisztikai adatok alapján ugyanis a kar 5718 ebben a fél évben éppen aktív állami támogatott hallgatójából 1446-an, tehát több mint egynegyedük hivatalos dokumentumokkal tudja igazolni, hogy rászorul a rendszeres szociális támogatásra. Van közöttük 531 nagycsaládos, 160 hátrányos helyzetű, 19 halmozottan hátrányos helyzetű, 39 fogyatékos, 190 félárva hallgató, 25 árva, teljesen árva hallgató, és 26-an vannak, akik maguk a családfenntartók. És ők csak az állami támogatott hallgatók. Ugyanez igaz, sajnos a költségtérítéses hallgatókra is. A legkirívóbb eset, amelyet dékánként megéltem, egy olyan költségtérítés elengedési kérelem volt, amelyben a hallgatónk indokként a következőt jelölte meg. El kell temettem a kisöcsém. Ők és családjai sokszor mindent feláldoznak, hogy a gyermekük itt tanulhasson. Társadalmunk amúgy is tragikusan, vagy inkább bűnösen eladósodott. Hallgatók tízezrei fogják a családi támogatást minimális esélye nélkül, saját erőforrásból, tanulás melletti munkavállalásból és diákhitelből fedezni önköltséges, vagy éppen állami támogatott tanulmányaikat. Vegyük tehát tudomásul, hogy hallgatóink jelentős részének mi vagyunk az egyetlen reménye. Vegyük tudomásul, hogy hallgatóink jelentős részének az a diploma az egyetlen esélye, amit mi kiadunk. Hogy mennyire vagyunk lelkiismeretesek, meghallgatjuk-e a diákot a folyosón, adunk-e neki ajánlást egy-egy pályázatához, hogy segítünk-e neki témavezetőként, hogy beladunk-e apai tanyait, hogy milyen példát mutatunk neki erkölcsből, tudományszeretetből, emberiességből, részben ezen múlik a jövője, az élete. Az ő érdekükben 376 év hagyományának őrzőjeként egyet megérhetek, kollégé Clarissimi. Kegyetlen következetességgel fog küzdeni minden lelkiismeretlenség ellen. Nekik, hallgatóinak üzenjük, hogy a regionális munkahelyi központoktól lekért hivatalos diplomás, azaz bölcsés, azon belül bölcsész, azon belül pedig ELTE BTK-s bölcsész munkanélküliségi adatai ismeretében nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a közép-magyarországi régióban a bölcsész diplomás munkakeresők aránya 0,55%. De még ha a friss diplomás munkahelyi keresőket is vizsgáljuk, 69 volt diákon keresett munkát ez év júliusában, az elmúlt évben útjára bocsátott 1868 friss diplomás közül. Ez mindössze 3,9%. Nem igaz tehát, hogy a bölcsészkarok diplomás munkanélküléket képeznek. Visszazökkenve az eredeti kerékvágásba elmondhatjuk, hogy az elmúlt másfél évben jelentős sikereket értünk el egy korábban kiaknázatlan területen, az idegen nyelvű képzések indításában és jelentős számú fizetős, úgynevezett devizakülföldi hallgató idecsábításában. Idei 160 fős létszámuk ugyan szép eredmény, ez azonban csak a kezdet. Azt, hogy a karon tanuló külföldi hallgatók száma az Erasmus, illetve Erasmus Mundus képzésünk keretei között itt tartózkodó diákokkal együtt évente már eléri az 500 főt, jól jelzi azt a nemzetközi tudományos sokszínűséget, amely új záloga lesz a kar jövőjének. A támogatások minden más formán érdekelni fog minket. A karintézet igazgatója által létrehozott alapítvány, a Trefort Kert Alapítvány csatornája lehet minden támogatásnak, és lassan már arra is jogosult lesz, hogy pályázzon, vagy az 1%-os támogatásokat is fogadja. Kérek mindenkit, hogy kutassa fel azokat a lehetőségeket, amelyek külső anyagi támogatást hozhatnak be az alapítványon keresztül, vagy bármely más úton. Külső támogatásokkal kell álláshelyeket fenntartanunk, illetve hallgatói ösztöndíjakat alapítanunk. Mindkét területen értünk már el sikereket. A kar vezetése mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy egykori diákjaink, alumnusaink számunkra elérhető csoportját mozgósítsa, és kérje társadalmi és anyagi támogatásukat. Növelnünk kell a kar hagyományos üzemeltetésből, teremkiadásból származó bevételi forrásait is. Fanyalgásnak helye nincs. Egyetlen alapelv vezérel minket, képzéseink és kutatási területeink 376 éve gazdagodó portfólióját nem szeretnénk csökkenteni, nem szeretnénk szakokat bezárni, szervezeti egységet megszüntetni, mert amit egyszer bezártunk vagy megszüntettünk, később már szinte lehetetlen újra megnyitni, újraindítani. A második beavatkozási terület az önmeghatározás. Kommunikációnk és önmeghatározásunk középpontjában ezután nem az iskola kép játssza majd a legfontosabb szerepet. A bölcsészkar ugyanis nem egyszerű iskola, hanem tudományos műhely, tudósok gyülekezete, tudós társaság, amely elsősorban a tudomány műveli, és csak másodszorban tanít. Olyan társaság, amely elsősorban a saját szakterületének és az egyetemes tudománynak a titkait kutatja, és csak másodszorban tanít, vagyis inkább megismerteti hallgatóival a tudomány világát, és bevezeti őket a tudományos munka rejtelmeibe. Ez a bölcsészkar 376 éves hagyománya. Ennek megfelelően fogjuk támogatni a kiemelkedő jelentőségű hazai, és még inkább a kiemelkedő jelentőségű nemzetközi projekteket, kutatási programokat. Mint egy tudományegyetemi vagy kutatóegyetemi karnak, céljaink között első helyen már a nemzetközi porondon való még hangsúlyosabb megjelenés, a tudomány nemzetközi világában való térnyerés, a hazai eredmények külföldi és a külföldi eredmények hazai megismertetése kell, hogy álljon. Ennek szellemében pályázta meg az egyetem, és nyerte el a nagy kutatóegyetemi támogpályázatot, amely a kultúrák közötti párbeszéd hívószavával kivételes lehetőséget biztosít doktori képzéseink és primér kutatásaink nemzetközi megismertetésére és a kapcsolatépítésre. Lehetőséget biztosít konferenciaszervezésre, híres külföldi tudósok meghívására, hogy a hallgatók ne csak bibliográfiában vagy lábjegyzetekben találkozhassanak valakinek a nevével, hanem a katedrán vagy egy szemináriumon szemtől szembe is láthassák őt. A kar a természettudományi karral karöltve koordinál egy másik, szintén a doktori képzésre fókuszáló támogpályázatot, amely lehetőséget teremt többek között idegen nyelvű doktorandusz folyirat kiadására is. A cél ugyanaz, lehetőséget biztosítani a nemzetközi porondon való megjelenésre. Ez ugyanis az a terület, amilyen lehetőségeink korlátlanok, és ez az a terület, amilyen Magyarországon talán nekünk van a legtöbb keresnivalónk. Ez a pálya nekünk nyitott. Éljünk a lehetőségekkel, kerüljünk még inkább bele a tudomány nemzetközi vérkeringésébe. Jelenjünk meg még előkelőbb helyeken a rangsorokban, hogy komoly európai támogatásokra is pályázhassunk. Az, hogy a Times Kari világranglistán 2009-ben a 213. helyen, 2010-ben pedig a 241. helyen voltunk, és rajtunk kívül csak a természettudományi kar volt rangsorolt hazánk 168 kara közül, már biztató kiindulási pontot jelent. Ráadásul az, hogy képzési portfóliunk, kutatási területén sokszínűsége benn van a világ 10 leggazdagabb képzési portfólia között, olyan 376 éves érték, olyan kincses láda, amelyben elődeink hordták a kincseket, és Istentől való bűn lenne ezt elherdálni, ezt a sokszínűséget feladni. Lételemünk a tudomány nemzetközi, egyetemes világában való megjelenés. Mert egyedül az a felsőoktatási rendszer lehet expanzív, tarthat lépést a világ felsőoktatásának egy-egy gyorsuló fejlődésével, amely az oktatásban meg tudja jeleníteni az egyetemi oktató legújabb kutatási eredményeit. Kimagasló színvonalú egyetemi oktatás csak ott lehet, ahol kimagasló színvonalú kutatás folyik. Ez nélkülözhetetlen a kimagasló színvonalú kutatás feltételének megteremtése. Ahol az oktatás mellett a kutatás elemet elhanyagolják, ott elkezdődik a felsőoktatás provincializálódása. Hogy Humboldtot idézzem, az egyetemek a tudományt mindig úgy kezelik, mint egészen meg nem oldott problémát, és ezért az állandó kutatás állapotában vannak, ellentétben az iskolával, melynek csupán a kész és befejezett ismeretekkel van dolga, és csak ilyeneket tanít. Ezért a tanár és diák viszonya is egészen más lesz, mint addig. Az előbbi nem az utóbbiért van, hanem mindketten a tudományért. Ez a régi új alapelv, ez az örök igazság vezérli minden a életünket, a tanár és a diák a tudományért van. A tudomány egyetemes, mint hogy az emberiség gondjai is globálisak. Ezt a kihívást nem szabad szem előtt tévesztenünk, és mindent meg kell tennünk, hogy akár mi is megoldásokat keressünk az emberiség globális problémáira, mi is válaszokat adhassunk feltett kérdéseire, akár a kultúratudomány és a vallástudomány, a kultúrák közötti párbeszéd élénkítése terén, akár bármely más disziplina területén. Ezek nagyon szép szavak, nagy gondolatok, egy dolgot azonban figyelembe kell vennünk. Amíg nem mi tematizáljuk azt az európai és világdiskurzust, amely a felsőoktatás és kutatás fejlesztési irányairól szól, addig kénytelenek vagyunk azon szabályok szerint játszani, amelyeket a nálunk fejlettebb nyugati versenytársaink állítottak fel, és azokhoz a fejlesztési elképzelésekhez igazodni, amelyeket ők a saját elképzeléseik és főleg anyagi lehetőségeik figyelembevételével alakítottak ki. Helyzetünk több, mint előnytelen. Rengeteg energiát kell fordítanunk egy olyan kutatóegyetemi és kutatástámogatási rendszer kidolgozására, mely magában foglalja legalább a felzárkózás reményének ígéretét. Rengeteg energiát kell fektetnünk a pályázati aktivitás élénkítésébe. A karvezetés eddig is mindent megtett, és ezután is mindent meg fog tenni, hogy az eddigi két nagy támogatáshoz hasonló volumenű pályázatokat megpályázzon, elnyerjen, és ezzel forrás szerezzen annak a kari kutatási tevékenységnek a támogatására, amelyre költségvetési forrásból sajnos nem futja. Ezért cserébe azt kérem kollégáimtól, hogy intézeti, tanszéki, kutatócsoporti, vagy egyéni szinten is fokozzák a kar eddig sem csekély pályázati aktivitását, hogy még több forrást tudjunk a kutatás és a könyvtári hálózat fejlesztésére fordítani. Ezek a gondolatok határozzák meg az elkövetkező évek stratégiai kereteit. Amici doctissimi. Ez az ünnepi beszéd talán nem sikerült olyan magasztosra, mint az előző évek beszédei. Amennyiben valakinek hiányérzetet támadt, elnézést kérek érte. A sok konkrét gondolattal azt szerettem volna elkerülni, hogy úgy járjak, mint Phokion, híres athéni politikus és szónok, akinek, amikor egy szónoklatpárbajban diadalmaskodott politikai ellenfele Démosztenész felett, Démosztenész a következő szavakkal gratulált. Szónoklataid nagyok és hatalmasak, mint a ciprusfa. Nem is terem rajta úgy gyümölcs. Ha visszagondolunk a 375. év ünnepségeire, még a nehéz körülmények között sem szabad egy percre sem megfeledkeznünk magasztos küldetésünkről, több évszázados tudományos hagyatékunkról, közéleti és kulturális hatásunkról, és arról, hogy ennek a nemzetnek az oltárán senki sem áldozott többet nálunk. Sem gondolatot, sem ifjúságot, sem egészséget, sem életet, sem karddal, sem vérrel, sem tollal. Legyünk tudatában küldetésünk, új generációk a tudományos utánpótlás biztosítása fontosságának. Érezzük át a feladat súlyát. Itt a karon, ugyanis mindenki felel valamiért. Amit vagy csak ő művel az országban egyedül, vagy egy olyan csapatot vezet, amely meghatározza az adott kutatási terület képét. Legyen ő intézetigazgató, tanszékvezető vagy oktató. Amit saját kutatási területeteknek éreztek, az a karé, az egyetemé, az országé is. Annak feladása mindenkinek vesztesége, még a hiányát azonnal nem is érzi. Felelősséggel nem előjáróinknak, nem a rektornak, a dékánnak, az intézetigazgatónak vagy a tanszékvezetőnek, hanem amennél sokkal súlyosabb, saját lelkiismeretünknek tartozunk. Azelől nem lehet elbújni. Ha reggel nyúzott arccal belenézünk a tükörbe, ő néz vissza ránk. Lelkiismeretünk készített minket arra, hogy mindent megtegyünk a tudományunk és az ország sorsának jobbra fordítása érdekében. Lelkiismeretünk mondatja velünk, lelkiismeretünk kényszerít minket annak elfogadására, hogy a mi dolgunk az ország szellemi arculatának meghatározása, a következő generáció tudományos és erkölcsi nevelése, mert ahogy Euripidész egyik töredéke mondja, az erkölcsén nincsen becsesebb birtokunk. Ez a vagyonnak, rangnak nem lesz hódoló szolgája, és a tömegkegyéért nem hízeg. Hanem minél nagyobb mértékben élsz vele, annál nagyobbra nő, annál tökéletesebb. Ezért merítsünk előtt az antik bölcsek példáiból, és Euripidész szavaival hirdessük diákjainak a tudomány hatalmát, a tudomány erkölcsi nevelő erejét, mert nagy szükségét láthatjuk még annak. Klasszik archeológusként, görög régészként, a klasszikus görög világ Byroni szerelmeseként hadd idézzem végül ismét Euripidészt. Boldog az, aki a tudománynak bírja hatalmát. Az polgártársainak sose tör kárára, sohasem tesz jogtalanul, az örök természetrendje köti le figyelmét, honnan ered vajon az, hogyan és mi a célja, az ilyennek a rossz tettekre való rútvágyak eszébe sem jutnak. Kollégé doctissimi. Fakultas immota stabit, akar örökké áll és állni fog. Köszönöm, hogy meghallgattak.